Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, vendégeinket, testvéreimet. A ma este folyamán Dániel könyvének harmadik fejezetét fogjuk áttanulmányozni, amely egy olyan történetet ír le, amikor nehéz megpróbáló körülmények között héber ifjak királyi ítélet kapcsán egy felhevített tüzes kemencébe kerülnek, mint egy halálos ítéletre szánva. És az Isten milyen csodálatos módon szabadítja meg ebből a körülményből. Talán azok miatt hadd mondjam el, akik most vannak először, hogy házi feladatként adtam, hogy mindenki otthon olvassa át a fejezetet, mivel itt nem fogjuk a hosszú fejezetet, a történetet átolvasni, csak inkább megbeszélni. A történet azzal kezdődik, hogy Nabukodonozor, babiloni király, egy különös elhatározásra szánja magát, és pedig lenne arra, hogy egy nagy szobrot fog, egy állóképet felállítani, és ez a szobor, ez az állókép tiszta aranyból lesz. Formáját tekintve bizonyára azonos ez a szobor azzal, amit az előző fejezetben ismerhettünk meg, amit ő álmában látott, amin keresztül a Jóisten a világbirodalmak történetét vetítette elé. Ez a szobor, amit a király álmában látott, négyféle, sőt ötféle anyagból készült, ugye, mert a feje volt tiszta aranyból, a melle és a karja ezüstből, a hastájék a rézből, a lábszár vasból, és a lábfej pedig cserép és vas keverékéből. Nabukodonozor azonban úgy gondolta, hogy az, amit ő annak idején Dániel magyarázataképpen hallott, az neki nem tetszik. Egyáltalán nem tetszik neki az, hogy ő utána majd más birodalom fog támadni, sőt, alábbvaló lesz, mint ő, mármint az ő birodalma. Ezért ő ezzel a szoborral nem csak a saját hatalmát akarta kifejezni, nem csak a saját imádatát akarta megtestesíteni, hanem egyúttal azt is ki akarta fejezni, hogy nem nyugszik bele abba, amit úgymond az Isten, a héberek Istene végzett, hogy ő utána más birodalom támad, ő az egész szobor akar lenni, nem csak az aranyfej. Végig az emberiség történelmén az ő birodalma maradjon fel. A szobor méretei a jellegzetes babilóniai számrendszerrel kapcsolatosak. A 60-as számrendszer a babilóniak vezették be, a 60-as és a 12-es számrendszernek közös az eredete, oszthatók is egymással. Még ma is megtalálható ez a mérték a mi életünkben, hiszen a körívnek a 360-as foka is ugye a 6x60-ból ered. Az időbeosztásunk 60 perce és másodperce is ide vezethető vissza. A bálványistenek tisztelői, akik ez alkalommal ott megjelentek, ennek a képnek vagy szobornak a felállításánál, a legtöbb esetben mindig túl szárnyalják áldozatkészségükben és buzgóságukban az Isten tisztelőit és imádóit. Gondoljátok el, hogy ez a 30 méter magas szobor, ami szinte egy mai gyárkémény magasságának felel meg, és tiszta aranyból van. Fantasztikus érték lett ebbe a szoborba belefett. Ezeknek az embereknek az áldozatkészségét, buzgóságát fejezte ki az ő isteneik felé. Jellemző az is a pogány gondolkodású emberekre, és így erre a királyra is, hogy fenyegetéssel és büntetéssel akarja a saját istenének az imádására kényszeríteni az embereket. Ezért hozza azt a rendeletet, hogy mindenkinek muszáj, kell. Amikor majd megszólalnak a kürtök, a harsonák és a különböző eszközök, akkor mindenkinek egyszerre vezényszóra térdre kell borulni és imádni kell ezt a szobrot. Talán még annyit hadd említsek meg, hogy az előző történetben, amikor a király álmával kapcsolatban a babiloni bölcsek és tudósok olyan kellemetlen helyzetbe kerültek, hogy nem tudták megfejteni a királynak az álmát, sőt nem csak megfejteni nem tudták, hanem megmondani sem, hogy mit álmodott, és ezért a király nagyon szigorú ítéletet mondott ki felettük, amit csupán Dániel közbejárására érvénytelenítettek, mert Dánielnek a mindenható Isten megjelentette az álmot és az értelmét is, és így Dániel megmentette ezeket az embereket. Ezek az emberek azonban nem tudták elfelejteni és megbocsátani azt, hogy ez a fogoly, ifjú, ez az ember, aki a legyőzött héberek közül való, ilyen megszégyenítő helyzetbe hozta őket, a bölcseket. A diadalmaskodó, győzelmes nemzetnek a bölcsei. Amit ők nem tudtak megfejteni, Na azt ez a Héber fogoly ifjú megfejtette. És ezért egy kicsit kitűnik a történetből is, hogy várták az alkalmat, amikor majd ők kerülhetnek felülre. Jellemző példatörténet ez arra, ez a harmadik fejezet, hogy a jellemgyenge emberek miként akarnak tiszteletet és megbecsülést biztosítani és kelteni maguk számára. A történetben úgy olvassuk, hogy nem is a király figyel fel arra, hogy vannak az ő főemberei között olyanok, akik nem hajtottak térdet. Talán a király észre se vette volna. Talán soha nem kerülnek ezek az ifjak ilyen helyzetbe, ha nem lett volna rossz a karójuk ott az előző bölcsek közül. De ezek lesték az alkalmat, és azonnal mentek a királyhoz, és mondják neki, először csak hízelegnek a királynak, szép szavakat mondanak, mintegy a bizalmába kerülnek, és miközben a királynak hízelegnek, a másikat vádolják, hamis színben tüntetik fel. Az ifjak magatartásából viszont kiderül, hogy készek voltak addig a pontig elmenni, ami az nem jelentette hitüknek a megtagadását. Nem mereven gondolkodó emberek voltak ezek a héber ifjak, nem azt mondták, hogy mi egyáltalán el sem megyünk arra a helyre, oda sem megyünk a szoborhoz, egyáltalán nem veszünk részt ebben a bálványisten tiszteletben és kultuszban, hanem elmentek egészen addig, amíg úgy gondolták, hogy az ő hitükkel nem ellenkezik az, amit nekik tenni kell. Itt önkéntelenül egy másik istenfélő ember példája jut eszembe, emlékeztek a Naamán történetére. Amikor a szíriai Naamán a bélfoglosságából meggyógyul, ez is egy pogány királynak a főembere volt, és amikor elfogadta Izrael istenét, akkor úgy imádkozott, mielőtt visszatért, hogy Uram, majd amikor az én királyommal, az én urammal be kell menni a bálvány isten templomába, és én fogom a királynak a kezét, és vezetem őt oda a szobor elé, és ott meg kell hajolni, akkor Uram, tud, hogy én ezt csak ő miatta teszem meg, de nem a bálvány isten előtt fogok meghajolni. Én téged akarlak akkor is imádni. Valahogy úgy érzem, ez a magatartás, ez a gondolkodás jellemzi ezeket az ifjakat is, akik itt az állókép előtt megjelennek. Ott vannak. Részt vesznek ebben az egész ünnepségben, egyetlen egy dolgot nem tesznek, nem borulnak le. Mert ez már az imádat jelenne a részük. Az ő számukra Isten törvénye azt írja, csak az Urat, a te Istenedet imád. Még egy nagyon érdekes részletet figyelhetünk meg. Négyen vannak ezek az ifjak, négyen kerülnek a babiloni udvarba, de itt csak hárman vannak jelen. Valószínű, hogy Dániel, aki ekkor is már a főemberek között van, hiszen az előző fejezetnek a történeteként őt már a király kiemeli, valószínű, hogy a birodalom valamelyik részén valamilyen ügyintézés okán van távol. A bálványimádó szertartáshoz hozzászokott meghívottak tisztában voltak vele, hogy milyen természetű lesz ennek a szobornak a felavatása. El voltak készülve arra, hogy le kell majd borulniuk, imádniuk kell az Isten szobrot. Tudták azt is, hogy a szobor előtti leborulás egyúttal a király iránti hűségük és hódolatuknak a kifejezése is lesz. A szobor imádásával azt a tényt is elismerik, hogy a birodalom istenei felette állnak minden más nép és nemzet istenei fölött, és éppen ezért a szobor imádásától való elzárkózás a birodalom és a király hatalmának a megtagadását jelenti. És az ilyen magatartás tulajdonképpen nyílt lázadásnak tekinthető a királlyal szemben, és ezért volt olyan súlyos az ítélet is, amit később a király meghozott. A király magatartása több dolgot megismertett velünk a történetből. Először is arra szeretném a figyelmet irányítani, hogy a haragja, indulata és az ítélete ellenére mégis azt mondhatjuk, hogy szerette ezeket a fiatalokat. Különben nem adott volna nekik újabb alkalmat. Ha emlékeztek ugye a történetre, amikor tudomására jutott, hogy ezek az ifjak nem hajoltak meg a szobor előtt, akkor a király azt mondja, hogy na akkor még egyszer csináljuk meg ezt az egész eseményt. Még egyszer fújják meg a kürtöket és mindent, na akkor most tegyétek meg, hogy hajoljatok meg. A király ezt korábban nem tette volna mással. Az ifjaknak adott még egy lehetőséget. és azt mondhatjuk, hogy haragja ellenére még mentő ötlettel is szolgál nékik. Az igében azt olvassuk, hogy azt mondja nekik, szánt szándékból nem tisztelitek az én Istenemet, és nem imádjátok az álló képet. Mint hogyha azt mondaná neki, biztos, hogy csak félreértésről van szó. Biztos, hogy nem szándékosan tették ezek az ifjak azt. Mint egy a szájukba adja, hogy mondjátok azt, hogy nem szándékos volt az egész. És akkor nem érvényes rátok az ítélet. A király menteni akarja ezeket az ifjakat. A 15. versben utolsó gondolata a királynak azonban egy belső vívódást fejez ki. Azt mondja a király, hogy kicsoda az az Isten, aki kiszabadít titeket az én kezemből. Ez lehet állítás is, lehet kérkedve is kimondani, ki az az Isten, aki az én kezemből ki tud titeket szabadítani. De lehet úgy is, hogy ki az, milyen az az Isten, aki még az én kezemből is ki tud szabadítani. És ez azért nagyon lényeges a királynak ez a kijelentése, talán azért is mondhatjuk, hogy nem hívalkodó, nem kérkedő ez a kijelentés, hanem egyfajta elbizonytalanodása a királynak, mert a király egyszer már elismerte ennek az Istennek a létezését és az egyedüli hatalmát. A 2. fejezet 47. versében olvashatunk arról, hogy a király kimondja az egész birodalom előtt, a ti istenetek az Istenek istene, és ő ezt az egész birodalmában hírül adta. Azóta viszont eltelt egy kis idő, és már a saját hatalma esetleg megrészegíthette a király. A dühös indulata is, amit most érzett a tehetetlenségében ezekkel az ifjakkal szemben talán tompította a józan gondolkodását, de mindenek fölött azt mondhatjuk, hogy a kérdésének a föltevése egyfajta aggodalmat is kifejezhet, azt érzékelteti, hogy nem teljesen biztos a dolgában a király. Nagyon fontos szempontokat figyelhetünk meg a ifjaknak a reagálásában is. A 16. versben így olvasunk róla az ifjaknak a reakciójáról, amikor a király azt kérdezi, hogy kicsoda az az Isten, aki még az én kezemből is kiszabadíthat, akkor az ifjak azt mondják, hogy nem szükséges nekünk erre felelnünk. Az ifjak se ilyen flegma stílusban mondják ezt a királynak, hanem ez a felelet magába hordozza azt, hogy te nagyon jól tudod, hogy ki az az Isten. Mi már bizonyságot tettünk neked erről az Istenről. Te már megismerhetted ezt az Isten. Mert ez az Isten volt az, aki megjelentette neked az álmot, amit elfelejtettél. Ez volt az az Isten, aki megjelentette annak az értelmét, vagyis te nagyon jól tudod, tisztába kell, hogy legyél, kicsoda az az Isten. Ez van benne az ifjaknak a válaszában, amikor azt mondja, hogy nem szükséges erre felelnünk nekünk. Hiszen hosszú időn keresztül és sokféle módon volt lehetősége megismerni a királynak azt az Istent, aki szolgáit az ő kezéből is kiszabadíthatja. A másik gondolat, amit elmondanak ezek az ifjak védő beszédjükben, hogy a mi Istenünk, akit mi szolgálunk. Ez ott abban a helyzetben és abban a körülményben ez a nagyon rövid, tömör kijelentés nagyon sokat mond. Mert ez magába foglalja azt, hogy nektek sokféle istenetek van. De aki a te kezedből ki tud szabadítani, az nem azonos a ti istenetekkel. A ti istenetek nem tudnak kiszabadítani bennünket a te kezedből. De a mi Istenünk, Izrael Istene azonban még a király kezéből is, még a kemencéből is ki tud szabadítani. Ezt akarták ezek az ifjak elmondani ezzel, a mi Istenünk, akinek mi szolgálunk. És egy harmadik dolgot is elmondanak ezek az ifjak a 18. versben, de ha nem tenné is. Ha valamilyen általunk nem ismert okból, ezt is megengedné, és nem tenné meg, hogy kiszabadít. Utána nagyon határozottan azt mondják, mi azonban a te isteneidnek akkor sem szolgálunk, és az állóképet nem imádjuk. Ez a nagyon határozott kiállás azért volt, mert ezek az ifjak az Isten törvényéhez akartak hűségesek lenni. Csak az Urat, a te istenedet imád. Ne legyenek néked idegen isteneid lényelőkkel, mondja tíz parancsolat. Az ifjak válaszától a király indulata a végsőbbig fokozódik. Azt mondja az ige, hogy eltelik haraggal, és az orcájának a színe is elváltozik. Gondoljátok el, egy világbirodalom uralkodója, és néhány ifjú a tudósok közül azt mondja neki, hogy mi nem. A király rendkívül felindul, és kiadja a rendelkezést. Akkor az ifjaknak a tüzes kemencébe a helye, amit meg is ígért. A király által kiadott minden rendelkezés az ifjak halálra ítélésében arra összpontosul, hogy nehogy valami megakadályozza azt az ítéletet, nehogy valami is közbejöjjön, hogy tényleg beteljesedjen ezeknek az ifjaknak az elképzelése, hogy az ő istenük még az én kezemből is megszabadítja. Ezért a király mindent megtesz, mindent biztosít, hogy ez benne következzen. Hétszerte jobban befűti a kemencét, vagy befűteti. Ez az első intézkedés. Még csak véletlenül se fordulhat elő, hogy hát megégetik ugyan magukat, de nem halnak meg. Aztán, hát ugye a tüzes kemencéhez oda is kell jutni, ezért különösen erős vitézekre bízza a király ennek a végrehajtását. És a harmadik a legdöntőbb. Maga a király személyesen ellenőrzi, jelenlétével személyesen biztosítja, hogy az általa kiadott rendelet úgy, ahogy ő azt elhatározta, végre is lesz hajtva. Ott van a király is. Senki nem csinálhat semmilyen mentőötletet, semmi nem jöhet közbe. Az ítélet végrehajtásánál jelenlévő király nagyon megijed azonban attól, amit lát, amit tapasztal, ami történik. Erős vitézei, akik fogják az ifjakat és bedobják a tüzes kemencébe, halálos sebeket szereznek, mire feladatukat elvégezzék. Ők maguk meghalnak. Az ifjak pedig, akiket bedobnak a tüzes kemencébe, no, két dolog történik velük. Azt mondja a Szentírás, hogy köteleiktől teljesen szabadon mozognak. Leég minden kötél róluk, és felszabadulnak, és a másik dolog, elkezdenek járni a tűzbe. De egyáltalán nem a fájdalomtól táncolva, hanem sétálnak a tűzbe. Mindenki legyőzben ettől, és a harmadik a legmeglepőbb. Nem csak három ember van a tűzbe, pedig csak hármat dobtak be, hanem egy negyediket is lát a király, és azt mondja, hogy a negyedik az pedig olyan, mint valami Istennek fia. A saját indulataitól a király teljesen kiőzzenedik. Ezeknek a megtapasztalása, látása a következtében, és amikor még közelebb megy a kemencéhez, nyilvános vallomással szólítja meg az ifjakat. Már a kiózanodott király. És amikor megszólítja, akkor hívja őket. És a megszólításban egy csodálatos vallomás van. A felséges Istennek szolgál. Ezzel szólítja meg ugye a 26. versben. Ezzel azonban a király még csak azt ismerte el, hogy a többi istenek között az ifjak istene a legmagasabb rendű. Még nem azt mondja, hogy az egyedül élő Isten, hanem a felséges Istennek szolgái, a leghatalmasabb Istennek a szolgái ezek. Az ifjakon, amikor kihívják őket a tűzből, kijönnek, vizsgálattárgyává teszik őket, el tudom képzelni, hogy mint a futó tűz terjed a híre, hogy mi történt, és azonnal jönnek oda a főemberek, és mindenki ott van, és nézi a csodát, ami történt, mert hiszen az egész birodalom főemberei ott vannak Babilonban, a városban. A vizsgálatnak az eredménye négy pontban foglalható össze. Az egyik, hogy a tűznek semmi hatalma sem lett az ő testükön. Semmi nem égett meg rajtuk. Egyetlen égési sebet sem találnak rajtuk. Pedig hétszerte jobban lett betűtve a kemence. A kemencétől kisugárzó hőtől elpusztultak a vitézek. És ezek a ifjak abszolút nem sérültek meg. A másik, hogy még a hajuk szála sem perzselődött és égett meg. Az alsó ruháikon sem történt semmi változás, mondja ugye. És ami a legdöntőbb, hogy a tűznek a szaga sem járta át őket. Semmit nem tudtak érzékelni. Egyetlen dolog viszont történt. Az őket megkötöző kötelek leégtek róluk. Tehát a tűz hatott. Csak nem nekik. Nekik nem ártott. de az őket fogvatartó, megkötöző, tehetetlenné tevő kötelek lenyitek volt. A király a dicséretét úgy kezdi a 28. versben, áldott ezeknek Istenem. És elmondja, hogy elküldte az ő angyalát, kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak, akik még a király parancsát is megtagadták ő érette, akik készek voltak veszedelemre adni magukat, akik nem imádták és nem szolgáltak más Isten, az ő Istenükön kívül. Csodálatos a királynak ez a vallomása, a bizonyságtétele. A király egy rendeletet is ad ki a birodalmában, és az ott jelenlévő főemberekkel küldi el mindenhova, birodalmának minden tartományába, és ebben a rendeletében kiadja, hogy senki sem szólhat káromlást a zsidó ifjak istene ellen. No, hogy mit is foglal magába ez a káromlás, nem feltétlenül a mai értelemben vett káromkodással azonos. A Babilonban uralkodó hiedelmek szerint ugyanis a leigázott népek istenei gyengébbek voltak, mint a győző népnek és nemzetnek az istenei. Mert nem tudták megvédeni a őket imádó népet. Ezért a leigázott népek isteneiről egy kicsit olyan lekicsinlően, megvetéssel beszéltek az emberek, mert az ő istenük gyengébb, mint a miénk. Ezt a lealázó, ezt a Izrael istenét káromló beszédet tiltotta el a király ebben a rendelkezésében. Senki sem mondhat ilyen lealázó megjegyzést Izrael istenére, a zsidóknak az istenére. Mert nincsen más isten, mondja a király, aki így megszabadíthatna. A király azonban most is túlbecsülte jogait, amikor erre erőszakkal akarta kényszeríteni az embereket. Mert a rendeletében azt mondja ki, hogy aki káromlást mond Sidrák, Misák és Abednégó istenére, ma az darabokra tépessen, annak a háza szemétbombá tépessen. Ez a pogány gondolkodás. Még a jót is rossz módon próbálja végrehajtani. Úgy gondolom, kimondhatjuk azt, hogy a nagy szobor és annak imádása teljesen a háttérbe is merült, és feledésbe merült az újabb eseménynek a következtében, mert a birodalom minden főemberének a gondolata, akik ott voltak, most erre a csodás eseménynek a hatásával volt tele. Mindenki erről beszélt, mindenki erről gondolkodott, mindenkinek a figyelme ide irányult, hogy mi történt. Nem ott kint a mezőn, hanem ott a tüzes kemencében. És a tartományokba hazatérő főemberek elvitték magukkal a látott élményt, a király rendeletét. Ebben az üzenetben a király mindazt elmondta, amit csak tudott erről a hatalmas Istenről. Bár voltak tapasztalatai, voltak ismeretei, de korán sem annyi, amennyi kellett volna, de amennyit tudott, ő azt belefoglalta ebbe a rendeletébe. Ez az üzenet már hülyen tükrözi a királyban végbe ment változást, már nem akarja egyedüli hatalmat magának, és dicsőséget csak kizáróan a maga és az országa számára biztosítani. Már kész beletörődni abba, hogy elfogadja az álmában kapott üzenetnek az érvényét, hogy ő csak a fej az emberiség történelmében, ami majd utána jön, és utána egy másik birodalom támad, egy gyengébb, és csak az Isten országa az örökké való, de nem az emberi. Már kész ebbe belenyugodni. A történetnek ez a része elmondja azt, hogy mit tehetnek Istenért, és az evangélium hirdetése érdekében Istennek hűséges gyermekei. A minden körülmények között hűséges emberei vannak mindig kevesen. Ez a történet egy kicsit ezt is elmondja. Ma is ebben lát hiányt az Isten, és mindig a történelem folyamán. Az emberek valamilyen nagy dolgot szeretnének sokszor tenni, és nem gondolnak arra, hogy az Isten iránti hűség az tulajdonképpen a mindennapok apró eseményei között nyilatkoznak meg, és talán a mindennapok apró cselekedetei, amelyekben hűségesek vagyunk az Istenhez, de azok sokszor a leghatalmasabbak, amit tehetünk az Úrért. És végül még a történetből azt ismerhetjük meg, az Istenükhöz hűséges ifjakat nagy tisztességre emelte a király a birodalom tartományában. Dániel könyvének ez a történeti leírása, amit itt ebben a harmadik fejezetben áttekintettünk, egy különös dologra irányítja a Biblia proféciáit olvasó és ismerő embereknek a figyelmét. Általános megfigyelése az embereknek az, hogy a történelem nagyon sokszor megismétli önmagát. És ez azért történik, mivel a háttérből irányító erő és hatalom az mindig ugyanaz. Egyik oldalon Isten, másik oldalon Sátán. A Biblia tájékoztatása szerint Dániel könyvének ez a története is meg fog egyszer majd ismétlődni a történelemben. Ennek a megértéséhez azonban először azt kell tudni, hogy a Biblia nagyon sokszor csak jelképes vonatkozásban használja a Babilon szót vagy nevet. De használja. Általában az Isten népének mindenkori ellenségét akarja a Szentírás megnevezni, jelölni ezzel a névvel, hogy Babilon. Az apostolok idejében úgy olvasok az újszövetségi Szentírásban, hogy Péter apostol ír levelet a keresztény gyülekezethez, és ebben a levelében hivatkozik arra, hogy Babilonból küldi a levelét és az üdvözletét. Talán, ha föl is lapozzuk a Szentírásnak ezt a részét, Péter apostol első levelének 5. fejezetében találjuk az 5. fejezet 13. versében a következőket. Köszönt titeket, veletek együtt választott babiloni gyülekezet és Márk az én fiam. Hadd kérdezzem, hogy az apostolok idejében létezett még Babilon, mint birodalom, vagy Babilon, mint város? Nem. Tudjuk a történelemből, hogy Nagy Sándor ideje volt az a időszak, amikor Babilon városát teljesen lerombolták. Babilon pedig, mint birodalom, még jóval korábban megszűnt. Éppen ezért, ha felszínesen olvassuk a Szentírást, akkor egy kicsit furcsán hangzik, hogy Péter mégis azt írja, hogy a babiloni gyülekezetből küldöm ezt az üdvözletet. Ehhez tudni kell azt, hogy Péter jelképesen érti ezt a nevet. Jelképesen, nem szó szerint. Az utolsó idő proféciáiban is találkozunk ezzel a névvel. A végidő eseményeire vonatkozó és majd akkor teljesedő proféciákban is találkozunk ezzel a jelképes névvel, hogy Babilon. Ezek a proféciák, amik a végidővel kapcsolatos eseményeket írják le, elég sokirányú lehetőséget biztosítanak a jelképes Babilon azonosítására. Az egyik helyen a Jelenések könyvében egy nagy városnak nevezi a Szentírás Babilon, például a Jelenések könyve 14 rész 8. versében, ahol egy nagy városnak nevezi, és minden arra utal, hogy Rómát érti ez alatt a város alatt. Most időhiány miatt nincs arra lehetőség, hogy ebbe a kijelentésbe egy kicsit mélyebben belemenjünk. A Jelenések könyve tanulmányozása kapcsán lehet inkább erre lehetőséget nyerni. A másik helyen, a Jelenések könyve 17. fejezet 5. versében viszont egy parázna asszonyt jelöl meg ugyanezzel a névvel. Egyik helyen tehát egy várost, másik helyen egy parázna nőt, egy asszony. Ennek a megértéséhez tudni kell azt, hogy a Biblia proféciái minden esetben egy vallási közösséget értenek az asszony szó vagy meghatározás alatt. Mindig Isten egyházát, amely egyik esetben egy erkölcsös, tiszta asszony, ha hűséges Krisztushoz, az ő férjéhez vagy vőlegényéhez, mert a Szentírás használja ezeket a fogalmakat, ha viszont hűtlen Krisztushoz, az ő férjéhez vagy vőlegényéhez, akkor paráznának minősítik. No, itt a 17. fejezetben ez az asszony, ez az egyház paráznának van minősítve. És azt mondja a Szentírás, hogy ő Babilon. Még egy következő segítséget is ad a Szentírás, és elmondja a 17. fejezetnek a végén, azt hiszem az utolsó versben, a fejezet utolsó versében, hogy ez az asszony azonos azzal a nagyvárossal. Tehát egy és ugyanarról beszél a Szentírás, amikor egyik esetben városnak nevezi, a másik esetben asszonynak nevezik. Azonos. Akinek viszont még mindig nehézséget okoz ennek az asszonynak az azonosítása, annak el kell olvasni azt, amit a profécia leír erről az asszonyról a 17. fejezet első 6 versében. Teljesen egyértelmű bizonyság van adva akkor, hogy milyen asszonyra, milyen egyházra érti a Szentírás. A harmadik helyen viszont úgy beszél a Biblia erről a vallási politikai hatalomról, szintén a Jelenések könyvében, mint egy fenevadról. Azért használja a Szentírás ezt a jelzőt ennek a hatalomnak a megjelölésére, mert amit tesz történelme folyamán, az az Isten nézőpontjából olyan, mintha egy vérengző fenevad lenne. A Jelenések könyve ugyanakkor még arról is beszél, hogy ezután egy másik fenevad támad, amely egy képet akar felállítani. Mint Dániel könyvének harmadik fejezetét. Ott Babilon állította fel, itt pedig Babilon tiszteletére állít egy másik fenevad egy képet, és ezzel azt akarja elérni, hogy ezen a képen keresztül minden ember imádja az előtte lévő fenevadat, azaz az asszony, azaz azt a várost, azt a nagyvárost. Most ugyan nem tüzes kemence fenyegeti Istenhez hűséges embereket, de ez a fenyegetés sem kevesebb, mint ami akkor elhangzott, mint az előző. A 13. fejezet, Jelenések könyve 13. fejezet 15. 17. verseiben találjuk meg, hogy milyen fenyegetéssel néz szembe Isten gyermeke akkor, amikor majd ez a történelmi pillanat bekövetkezik. Azt mondja a Szentírás, hogy ha valaki nem imádja ezen a felállított képen keresztül az előző fenevadat, mint ahogy Dániel idejében a szobron keresztül Nabukodonozort a királyt, ha most ebben az utolsó időben, tehát a képen keresztül nem imádja valaki a fenevadat, na az megölettessék. Ez az egyik. A 17. versben viszont a büntetés másik szankcióját állítja föl, és azt mondja, az élet alapvető feltételeitől fosztja meg magát az az ember, aki nem kész imádni a képen keresztül a fenevadat. Ne vehessem, és el se adhassom semmit, mondja az ítélet. Mivel a végidőben felállított kép imádása egy különleges jel felvétele által történik, ezért ez a tény három pontban, három csoportban fogja felosztani az embereket. Az egyik csoport, ahogy a történetet olvasjuk ott a Jelenések könyve leírásában, azt mondja, hogy az embereknek az egyik csoportja a homlokára veszi fel az imádatnak azt a jelét, amin keresztül majd a fenevadat fogja imádni. És mivel a homlok az értelemnek, az gondolkodásnak, a szabad akaratnak a szimbóluma, ezért ez a kép azokat az embereket jelképezi és jelzi, akik meggyőződésből, szabad akaratból válasszák ezen a jelen keresztül ennek a hatalomnak az imádását és tiszteletét. A másik csoportról azt mondja az ige, hogy ők csak a kezükre veszik fel a jelet, az imádásnak a jelét. Ezzel pedig azt akarja kifejezni a profécia, hogy ezek az emberek nem meggyőződésből. Mert ők nem voltak készek arra, hogy fölvegyék a homlokukra, ők csak a kezükre. Ők nincsenek meggyőződve. Nem is fogadják el értelem és szabad akarat szerint ezt. De a külső kényszerítő hatások miatt, vagy a személyes érdekeik miatt készek lesznek cselekedni azt, amit követelnek tőlük. A harmadik csoportba pedig azok tartoznak, akik a kényszerítő hatások ellenére sem hajlandók felvenni az imádatnak a jelét. Még a kezükre sem. Sem homlokukra, sem a kezükre. Az Istenhez hűséges embereknek ezt a csoportját úgy mutatja be a Szentírás a Jelenések könyve máshol, mint akik nem fertőztették meg magukat. Akik ennek az asszonynak a paráznaságában, Krisztushoz való hűtlenségében nem követték az ő példáját. Még a fenyegetések ellenére sem. Vagyis elhatárolódtak, elzárkóztak. A dánieli történet ismétlődésének a harmadik teljesedése pedig arra vonatkozik, hogy most is ott lesz a tüzes kemencében az Istennek fia. Ugye úgy olvastuk a dánieli történetben, hogy amikor a király benézett a kemencébe,
akkor azt látta, hogy nem csak olyan három ifjú sétál a tűzben, hanem az Isten fia is ott van a megpróbáló tüzes kemencében. No, a végidőben is ott lesz. Amikor majd ez a földi hatalom, amiről a Jelenések könyve beszél, ami megismétli a Dániel harmadik fejezetének történetét, amikor majd ez a földi hatalom megvonja Isten gyermekeitől az élet alapvető dolgaihoz való hozzájutásnak a lehetőségét, hogy ne vehessen, se alkasson semmit, még élelmet sem, akkor majd Isten fog gondoskodni az övéiről. Ézsaiás könyve 33. fejezetében olvashatunk erről az isteni ígéretről, a 15.-16. versben, most csupán csak kivonatosan hadd idézem az ott található gondolatot, tehát Ézsaiás 33.15.-16. mondja, hogy aki igazságban jár, annak kenyere meg lesz, kenyerét megkapja, és vize el nem fog. Amikor nem vehet, és nem adhat semmit. Amikor semmihez nem juthat hozzá, amely az élet feltételét jelenteni, mert halálra szánták őt. Akkor ennek az embernek az isteni ígéret biztosítékaként kenyere meg lesz, és vize el nem fog. És itt szeretném megemlíteni a Biblia történelméből, hogy az Isten meg tudja tenni ezt. Hiszen Izraelt 40 éven keresztül vezette egy olyan pusztán, ahol nem volt víz. De Izrael mindig tudott olyan helyen táborozni, ahol volt egy kőszikla, amiből mindig folyt az életadó víz. Pál apostol úgy tesz bizonyságot, hogy ez a kőszikla követte őket. Ez a kőszikla Krisztus volt. És a végidő népe számára is van Istennek egy kősziklája, amelyből víz tud fakadni. Vize el nem fog. És a pusztában a kenyere sem fogyott el Isten népének. Minden nap tudott hullni manna. És mindig annyi, amennyire szükség volt. Senki sem szenvedett hiány. És most is azt mondja az Isten ígéret, hogy kenyerét megkapja, és vize el nem fog. Izrael történetében később is találunk ilyen teljesedést, hiszen Illés idejében mintegy 3,5 éven keresztül volt olyan szárazság, hogy még a folyók is, a vizek is kiakadtak. De azt találjuk az igében, hogy Illésről az Isten tudott gondoskodni különbözőképpen, tudott gondoskodni úgy, hogy mindenhol kiszáradt ugyan, de ahol ő volt, ott a patakban még volt víz. Amikor nem volt mit enni, akkor a holló hozott neki. Amikor már az Isten tovább akarta vezetni, akkor pedig egy özvegyasszonynak a kosara és a vékája és a korsóbeli olaja nem fogyott ki. Hiába használták el, újra és újra nem fogyott ki. Az Isten lehetőségei kiapadhatatlanok, és ezt ígéri meg az Isten. Ugyanakkor ez a hatalom Isten népének azt is mondja, hogy ha nem veszi fel magára az imádatnak a jelét, akkor megölettessen. Csak hogy egy másik ígéretet is ad az Isten. Dániel könyve 12. fejezetnek az első versében arról olvashatunk, hogy abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, olyan, amilyen nem volt azóta, mióta ember kezdett lenni, és abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találkozik a könyvben. Abban az időben, abban a nyomorúságos időben. Hadd említsem meg, hogy ez a Mihály, a ti fejedelmetek, akiről itt beszél Dániel, a 12. fejezet első versében, aki abban az időben felkél, az azonos Jézus Krisztussal. Mert a Mihálynak a magyarosított változata a héberben úgy hangzik, hogy mitá él. Ami szó szerint lefordítva azt jelenti, hogy aki olyan, mint a Isten. Jézus Krisztusnak a neve ez, a sátánnal szemben folytatott küzdelemben. És abban az időben, amikor Isten népéért ő a küzdőtérre lép, Mihályként, sátán ellenfeleként, akkor azt mondja az ige, no abban az időben ő azért kell fel, hogy megszabadítsa az ő népét. Mint ahogy ott a tüzes kemencénél is azért lépett ő közvetlen akcióba, hogy a tűzből kiragadja az övéit, akik a világbirodalom urának készek voltak mellette kiállva azt mondani, hogy a mi Istenünk az meg tud szabadítani a te kezedből. De ha nem tenné is, mi akkor sem leszünk bűtlenek hozzá. és a Jóisten az utolsó időben is meg fogja szabadítani a hozzá hűségesek gyermekeit. Adja a Jóisten, hogy ennek a történetnek a lelki üzenetét a maga mélységében tudjuk átérezni és megérteni. És segítsen a Jóisten, hogy mi, akik tudjuk, hogy nagyon közel van az a történelmi idő, amikor Dániel ennek történelmének a megismétlése fog lejátszódni, és talán itt közöttünk is vannak olyanok, akik talán átérői lesznek ennek a történelemnek, és amikor majd ott lesznek, ebben a megpróbáló pillanatban, akkor tudjanak visszagondolni Dániel könyve 3. fejezetére. Isten megengedi a próbát, azért, hogy a köteleink leégjenek rólunk. Azért, hogy minden megkötöző tényezőtől megszabaduljunk, de nekünk nem állhat a tűz. Az Isten fia ott fog mellettünk lenni. Ő ezt megígérte. Sőt, Dánielen keresztül még azt is megígérte, hogy abban az időben ő azért kell fel, hogy megszabadítsa az övét. Legyen az Isten kegyelme így velünk.